A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Bíró Lajos séffel. Az imént már szóba került a néhány évvel ezelőtt írott és megjelent könyved, egy nagyon szép kiállítású könyv receptekkel, nagyon szép fotóanyaggal. Aminek egyébként az a címe, hogy sok vagyok. Tényleg sok vagy?
Hát abszolút. Abszolút, ugye? Ez most így, ahogy öregszem, most kezdem így észrevenni egyébként. Eddig nem figyeltem én erre, ugye? Elmegyünk mondjuk a séfemmel, a Willivel valahova egy ilyen bemutató főzésre vagy valami, és amikor vége van az egésznek, akkor szólok a Willinek, hogy kicsit beszélhettél volna többet is, és azt mondta, hogy Lajos melletted. De mondom, hát miért nem próbál? Azt mondja, hogy már nem erőlködök, és azt mondja, nem.
Föladta. De ebben a könyvben azt írod egy helyütt, és ez nagyon megfogott ez a gondolat, hogy az egész életed másról sem szólt, vagy másból sem állt, mint újragondolásból, megújításból és átalakításból. Ugye említettük már itt a múzeum kávéházat és éttermet, aztán most ugye a Bogbisztrót és a Kisbírót. Itt ezeken a helyeken is azért nagyon ott vannak az étlapon ezek az úgymond újra gondolt magyar ételek, és ezek a szokatlan, egyesek szerint kifejezetten talán pimasznak mondható párosítások. Ezek lettek a védjegyek, mondhatjuk azt, Bíró Lajos védjegyei?
Hát most ennek a korszaknak ez. Az előzőnek más volt egyébként. A megújulni mindig szerettem egyébként. Tehát a Múzeum Kávéházban azért olyan technikákat és technológiákat vezettünk be, amit akkor itthon nem igen csinált senki sem egyébként. Tehát ugye nagyon beképzeltem, de azt mondhatom egyébként, ugye, hogy mindig megelőztük a korunkat, mindig megelőztem a korunkat egy kicsit, vagy megelőztük. Tehát a Vörös Sárkány ugye akkor az első kínai volt, ugye? És azért 9 évig telt házzal ment minden nap, 2 turnusba, 60 fő, 6 órakor és 9 órakor. Akkor utána megcsináltak a Múzeum Kávéházat egy ilyen fél év, 3/4 év, de inkább egy fél év után szintén berobbant, és 15 évig teljes teltházzal nyomtuk. Ugye ez egy nagy étterem volt, azért 100-120 főt behúzni egy estére azért az a nagy feladat. 14 éve megnyitottuk a Bogbisztrót, ahol ugye egy hetes, de minimum 4-5 napos előfoglalással lehet helyet kapni. Aztán megnyitottuk a Kisbírót, ott egy kicsit kínlódtunk azért, azt megmondom őszintén, Buda rosszabb volt ilyen szempontból, de aztán ott is meg tudtunk maradni egyébként, és ezt ott is szépen fölhoztuk az egészet, és ma már tényleg egy azt mondom, egy nagyon pozitív dolog lett, vagy valami. Buda ugye nekem a számomra azt adta egyébként, ugye, amikor ott abba belevágtunk, hogy mindig arról álmodtam, hogy legyen egyszer egy gyönyörű szép teraszom, vagy kerthelyiségem. Amikor ezt megláttam, nem is gondolkodtam reálisan szerintem. Nem is, ha valaki mondott valamit, hogy hát ez nem biztos, hogy a legjobb hely, akkor én mindig találtam valami kifogást, mert beleszerettem a helybe egyébként, én nagyon, nagyon megtetszett. És hát ugye a Buda ugyanúgy elvesztette az érdekességét egyébként, mint Szentendre. Ugye Szentendrére azelőtt kimentünk hétvégén, hát hömpölygött a nép. Ma már ez sajnos nincsen, és Buda
este
is.
Este meg Szentendre egészen elnéptelenedik.
Ugye most Buda is hasonlóképpen van, nem annyira, mint Szentendre, de azért mégis. Ugye most ugye a Gosdúra, a Liszt-Ferenc térre, a Bazilikára, erre a három területre központosították.
Akkor nagyon nem mindegy, hogy hol van egy étterem.
Nem bizony. Tehát a fiam kint tanul külföldön, és most végez, ezt a szakmát tanulja egyébként, és az utolsó munkájuk egyébként az volt, hogy Európa fővárosainak a térképére rá kellett bökni egy helyre, és ott kellett egy éttermet megcsinálni. Ma már ezek a gyerekek, akik ezt így tanulnak, azt hiszem 47 oldalas az a munka, amivel egy étteremnek a különböző Excel táblázatai, statisztikáit és 66 féle felmérést csinálnak ahhoz, hogy érdemes-e oda éttermet csinálni, vagy nem. Mi Magyarországon általában ma már nem biztos, hogy mindenki, de a nagy része érzelemből nyit éttermet.
Hát mondjuk beleszeret egy teraszba.
Pontosan így van. Talál egy befektetőt, vagy ő neki van pénz, de mind a ketten elkezdenek álmodozni, megcsinálják mindent, amire ő gondolnak, majd kinyitják az ajtót, és vagy jön a vendég, vagy nem. Odakint ezt már másképp csinálják.
Említettem én az imént ezeket az úgymond Bíró Lajos védjegyévé vált szokatlan ételeket vagy párosításokat. Azért hadd mondjak én néhány tételt az étlapról egyébként, amik most is ott vannak a Bogbisztróban és a Kisbíróban. Csak azért, hogy ha valaki nem járt ezeken a helyeken, akkor úgy képbe kerüljön. Hát ugye itt van rögtön a Libamáj sushi, ami ott van a Bogbisztróban is, és a Kisbíróban. Aztán a pacal karbonára, a disznósajt Szent Jakab kagylóval, a dohányfagylalt fekete banán. Mi is ez? Ez meghökkentés, polgárpukkasztás, vagy voltak éppen ez egy ilyen merész parasztkonyha?
Egyébként igen, igen. Én szeretem a polgárpukkasztást. Nekem így telt el az életem, nekem egy elég nagy baráti haveri köröm volt, inkább egy barátja az embernek, azért olyan sok nincsen. De ezek a haveri körben egyébként ez a stuffolás, ez állandóan ment, hogy egymás piszkálódása, és én úgy nőttem fel ezekben a piszkálódásokban, hogy mi a piszkálódásokon nem sértődtünk meg, hanem visszaripostoltunk. Ezért szeretem például a Szegált. Tehát a Szegál Viktort, ugye a Szegállal tudok hülyéskedni, kőkeményen egyébként, tehát kőkeményen lehet vele túl hülyéskedni, és nem megsértődik, és nem visszasért, hanem visszalő. És én így nőttem föl, és ez megjelenik a kajáimban is egyébként. Szeretem
ez a
polgár... Igen, igen, szeretem ezt a polgár pukkasztást. Szeretem, amikor meghökken egy picikét.
Tehát már az étlapot olvasva meghökken az ember.
Így van, pontosan. És a másik az, hogy például egy pacal karbonárénál ugye megmarad az agyában. Ha eszik egy jó pacalt, az nem marad úgy meg, mint hogyha egy jó pacal karbonárét. Persze ezek az ételeknek azért nem árt, ha jók.
Igen.
Ugye?
Igen.
De akkor ott marad az agyban. Ezek fontos dolgok. Valami kis geg, amikor... valami kis apróságot oda kell tenni.
És e tekintetben, ha így visszagondolsz, akár ételekre, ételsorokra, vagy a pályádra, akkor voltak kudarcok, vagy kudarcos receptek?
Hogy a fenében. Egyik reggel receptezés közben kitaláltam egy ilyen ételt, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, úgy volt, hogy csokoládé és risotto sáfrányos agyvelővel.
Hoppá.
Igen, és akkor így hátrafeküdtem a fotelbe, és azt mondtam, hogy hát hiába, hát egy géniusz vagyok, hát ez kis, egy rohadt adagot nem tudtunk eladni belőle.
De ez fölkerült az étlapra?
Fölkerült az étlapra, tehát csak ilyen ajánlatba, és az étlapra, csak a séf ajánlatba a táblára, és nem több, egy-két ismerős vendégre ráerőszakoltam, de a legpozitívabb kifejezés az úgy hangzott, hogy érdekes. Úgyhogy nem tudtuk eladni. Egyszer tudtam eladni, a Frany Tomi éjéknek egyszer volt nagykutatóknak, ugye volt egy vacsorájuk, ahol ezt ők befogadták. Tehát ugye az sem mindegy, hogy hol akarom, kinek akarom eladni, milyen a környezet. Tehát ők befogadták. Ezt egy Petri csészébe tálaltam nekik, és akkor ráírtam, hogy egyes, mint a kettes, mint a ilyen hülyeségek, és ezt marha jól vették ezt a poént, és ő nekik nagyon tetszett egyébként.
Ugye, érdekes, izgalmas ételekről beszélgetünk, de ugyanakkor, mintha manapság, vagy mostanság, egy kicsit az egyszerű, úgymond hétköznapi, olyan anyukám főzte ételek irányába indult volna el a gasztronómia. Persze aztán nem öregszünk, úgy, mint ahogy anyukám főzi, de hát gondoljunk csak Szél Tamás gulyáslevesére, rakott krumpliára, vagy a te rántott húsodra a belvárosi piacon. Tehát minthogyha az egyszerűség felé haladnánk, és az egyszerűbb ételek felé haladnánk, ami persze minőségi koszt.
Igen, abszolút, így van. A Szél Taminak nagyon jót tett a piac. Tehát amit a Tamás egyébként a Bocuse-dorban összeszedett, az elképesztő. Tehát ez számomra fantasztikus. Jelenleg úgy gondolom, hogy Magyarország vagy Budapest legjobb szakácspárosa, ugye a Szabinával együtt. Igen. Nem tudok jobbat találni náluk, vagy valami. Lehet, hogy van, lehet, hogy nem. Nekem fantasztikusak. És a Tamás a piacon kicsit kiszabadult ebből a nagyon fine diningból.
Igen, már megjegyzem, a gulyásleves ott volt az Onyxban is.
Pontosan így van, igen, azért mondom, de utána itt most különösen, és ez nagyon jót tett neki, és akkor azt mondom, hogy az a fantasztikus tudás, amit a Bocuse-doron összeszedett, és párosult ezzel az egyszerű ételeknek a megvalósításával, az eszméletlen dolgot tud kihozni. Szakmailag engem legalábbis lenyűgöz.
Tulajdonképpen, ha körbenézünk, akkor a gasztronómiában világszerte most ez a trend, hogy egy kicsit megyünk az egyszerű...
Világszerte nem tudom, de az tény, hogy egy időben, nem is tudom, egy 7-8 évvel ezelőtt akkor jelent meg először Franciaországban ugye a Michelinnek egy külön könyve, ami a franciaországi bibgurmanokat gyűjtötte be egybe, vagy valami. Igen. Tehát akkor megérezte a Michelin azt, hogy kell egy másik közönség felé is nyitni, tehát nem csak a whitefülűek felé, hanem azok, akik abbá szeretnek nagyon jót tenni, de nem tudják megfizetni a 200-300 eurós vacsorákat, ezért nyitottak az úgymond a bisztrók felé, és akkor elindult a bisztró. Ez arra időre vezethető vissza. Itt most nálunk, itthon kialakult annak idején a úgynevezett gasztroforradalom idején egy csapat, ez egy ilyen 30-40 fős szakácsgárda, lehet, hogy 50, teljesen mindegy, akik akkor erre megmozdultak, és akkor fejlődtek a Sárközi Ákostól, a Bicsár Attilától, a Győrfi Árpitól, az Ádám Csabiék. Tehát rengetegen voltak egyébként, a mi séfjeink is ugye természetesen, a Viliék, de most utánuk, akik jönnek, azoknál most van egy, érzek egy kis szakadékot. Uh-huh. Ugye? És van egy másik dolog, hogy most hamarabb tanul meg a fiatal szakács szuvidolni, mint megfőzni egy jó marha pörköltet. Tehát eltűntek az...
Az alapok nincsenek de, meg?
Igen, az alapok nincsenek meg annyira, igen. Tehát eltűntek azok.
Hát ez nem jó.
És most, nem, ez nem jó. És a trend az pedig arra fele menne, ugye, tehát ezek a megújulások egyébként, ezek abból indulnának ki egyébként, hogy az alapot tudjuk. Tehát, hogyha tudok főzni egy nagyon jó körömpörköltet, akkor abból tudok csinálni egy fine dining ételt. De ahhoz kellene tudnom a körömpörköltet rohadt jól megfőznem. Igen. És hogyha ezt nem fogjuk megfogni most az elkövetkezendő 5-10 évben, de inkább 5-ben, akkor ezek el fognak veszni ezek a dolgok. Tehát ezért nagyon jó például Tamásnak a rakott krumplia, a fasírtja, elképesztő jó fasírtot csinál, ugye? És borzasztó egyszerű dolgok vannak. Nem kell mindig a nagy dolgokra gondolni. Tehát Tamás csinál egy olyan fasírtot, amilyet ő szeret. Majd csinál egy rilettet, egy ilyen tépet sült hús mondjuk, és ezt beleteszi, belekeveri ebbe az egészbe, és úgy süti ki az egészet, és ezáltal egy sokkal jobb sült ízt tud produkálni. És ezáltal én mondjuk beájultam tőle. Uh-huh. És egy sima krumplipürével, nem kellett fel, jó glasszal, kész is az egész.
Visszatérve az én eredeti kérdésemre, akkor azért az mindenképpen elmondható, hogy a gasztronómiában is vannak trendek, divatok, áramlatok. Most az jut hirtelen eszembe, hogy itt volt ugye a molekuláris gasztronómia és Ferran Adrià, az ő elbulli étterme, ahova egy évre előre lehetett nehézkesen asztalt foglalni, és ugye az úgy működött, hogy fél évig készítették elő a menüt, és fél évig voltak nyitva. Igen. Mindenki a molekuláris gasztronómiára volt kíváncsi, és aztán volt molekuláris gasztronómia, a jelek szerint nincs molekuláris gasztronómia.
Hát Spanyolországban még van, tehát ott még úgy, ahogy
de
megmaradt, de különben igen, vége lett, lejárt a dolog, majd jön valami, még nem tudjuk, hogy mi jön, egyelőre most a fermentálás a nagyon nagy dolog, ugye ezt a Noma csinálja odaként, abszolút, ugye, de a Nomába, ugye most akárkikkel így dumálok, hogy elem, ugye, hogy alapjában van Nomában, élményt kapok, nem vacsorát, hanem élményt kapok. Tehát ilyen élmény ételek vannak. És ott a fermentálással ugyanúgy foglalkoznak majdnem, mint annak idején a Ferran Adrián a különböző dolgokkal. A Ferran Adriánnak az receptárjából ugye megmaradt egy 10-15 féle geg, a habok, a kaviárok, a különböző ilyen textúrának a játékai, a különböző természetes anyagokat, amiket használunk, a húsragasztótól kezdve 66 dolog, vagy valamivel lehet játszani, és aztán szépen elfelejtődött. Majd reméljük, hogy előrukkol valamivel.
Az élmény felé, mert ha jól tudom, akkor Ibizán egy diszkóban
biztos
konyhát, úgyhogy ő is azért az élmény megpróbálja valahogy bele vonni a gasztronómiába. Ugye, hogyha már divatokról és gasztronómiai trendekről beszélgetünk, akkor ugyanígy vannak divatos helyek, divatos éttermek is.
Mindig például, van.
De például a te éttermeid, a Bok és a Kisbíró, az mondható divatosnak? Divatos helynek?
Trendi helynek mondható, de nem divatosnak. Nem.
Mi a különbség?
A divat a mi szakmánkban effektíve 2-3-4 évig tart. Tehát addig, amíg kinyitsz és érdekes vagy utána, én mindig azt szoktam mondani, hogy ott van a Fausto. 18 éve vagy lehet, hogy 20 éve nyitva van, nem tudom, hogy mióta, de nagyon régóta nyitva vannak valami, és mindig ott van a csúcson. A számomra ez a fantasztikus dolog egyébként valami, de közben amilyen a média lett, ugye? A média is olyan lett, ugye, hogy mindig kell a szenzáció, mindig kell az újdonság, vagy valami. A régi jó dolog az úgy egy idő múlva nem annyira érdekes, és mivel ezt a világot éljük, ez átjött a vendéglátóra is, ugye? Tehát mindig nyitnak éttermek, lásd például Huszár Krisztián például, ugye? Amikor a Krisztián nyit egy éttermet, ugye, és egy nagyon jó szakásról beszélünk, ugye, séfről, akkor az mindig szenzáció, ugye? Aztán utána, mit a Pesti Pisti nyitott a Tatabányán az éttermet, ugye, az is fantasztikus üző volt, és a Pesti Pisti most nagyon szépen csendben dolgozik. De mindig kell a szenzáció. Ezek a szenzáció helyek, ezek a divatos helyek. Van egy kör, amelyik megengedheti magának, és igénye is van rá, hogy jó éttermekbe járjon. Ez a kör mozog a Budapesten lévő 20 étterem között mondjuk. Elmegyek egy másik jó étterembe, akkor a vendégeim 30%-át ott látom. Ő eljön, másik eljön én hozzám, ő meg nálam látja, vagy valami, ugye? Ez így működik sajnos egyébként. És aztán van egy kör, amelyik vándorol. Tehát kinyit egy új hely, elmegy, tetszik neki, és akkor oda jár 4-5-6 hónapig. Uh-huh. És kihasználja az étteremnek minden előnyét. Tehát ugye egy újonnan nyitó étterem, amikor azt látja, hogy van egy törzsvendég, aki minden héten jön, annak a maximumot leteszi, még a maximum maximumját is megpróbálja letenni az asztalra. Ő ezt fél évig kiélvezi, és utána fog, talál egy új helyet. És ugye ma már azért legyünk őszinték, nagyon sok jó hely nyílt. Uh-huh. És ugye főleg a belvárosra koncentrálódnak ezek a helyek, mert a vacsora után a vendég azt mondja, hogy átsétálok bulizni. Tehát nem azt csinálja, hogy például megvacsorázik Budán, majd beül a taxiba és lemegy bulizni, nem. Nem, az komplikált már. Hanem azt, hogy elmegyünk ottan valahol ezen a részen megvacsorázunk, egy nagyon sok jó hely van, majd utána fogjuk magunkat és szépen csak átsétálunk és bulizunk egyet. Vagy maradunk ott és egész este ott érezzük jól magunkat.
Egy étterem szempontjából nagyon fontosak az elismerések, az olyasfajta visszajelzések, mint mondjuk a Bib Gurman, vagy egy Michelin csillag, vagy akár egy Bocuse d'Or.
Mindenkinek. Tehát aki azt mondja, hogy nem szeretne Michelin csillagot, az hazudik. Az nem igaz.
Te is szeretnél?
Na, hogy a fenében? Ugye mindig azt szoktam mondani, most olyan nagy pofával, hogy én visszaadnám, de azért 3 hónapig kiélvezném, hogy a Michelin csillag mi van, és szerintem még nagyobbat szólna, hogy visszaadja az ember. De a Michelin csillagnak azért, azt azért legyünk őszinték, azért ára van. Tehát nem olyan, nem úgy, hogy meg kell venni, vagy valami, hanem utána azért elindul egy úgynevezett mókuskerék, amiben nagyon keményen
belekel
feküdni.
De előtte is? Tehát azért előtte is
előtte
van ennek
nem,
anyagi
az
vonzata?
Az ember szerintem, vannak olyan éttermek, akik elhatározzák, hogy Michelin csillagot szeretnének. Az az egyik dolog. Van egy másik, aki csak dolgozik nagyon szépen, nagyon jól, és egyszer csak megkapja. 2 variáció van. Ha egy olyan étterem kapja meg a Michelin csillagot, amelyik addig nem indult el úgy igazán, akkor onnantól el kell, hogy induljon. Csak oda kell rá figyelni, hogy akkor aztán az úgy legyen. Ha elindult, ugye, akkor nincsen semmi probléma. Onnan elkezdődik egy kicsit a stressz. Tehát be akarom biztosítani magam, nem tudom, mikor jönnek ellenőrizni, ezért be akarom biztosítani magam, hogy minél kevesebb hiba lehetőségem legyen. Ha minél kevesebb hiba lehetőséget szeretnék, ugye, akkor egyre drágább alapanyagokat veszek, amivel biztonságosabban tudok dolgozni, egyre jobb szakembereket veszek föl, akik sokkal drágábba kerülnek, és elkezd bővülni a repertoár. Tehát nem igaz, hogy nem fogok degusztációs menüt csinálni. Kell, hogy csináljak, vagy valami, mert kiköveteli tőlem a közönség, külön desszertpályát fogok fölépíteni. Ez vagy megemeli az árat egyébként az étterembe, vagy nem. És akkor tételezzük, hogy ez nagyon jól megy. Igen ám, de elveszik a csillagot. Ilyen is előfordul. Akkor viszont törvényszerű, hogy tönkre megy a hely. Na, ott van a Bogbistról, azt mondjuk, hogy 1 hetes előfoglalással megyek. Ha megkapom a csillagot, akkor mondjuk 3 hetes előfoglalással fogok menni. De nem fog több vendég beülni.
Mert nem tud.
De viszont, ha elvesztem...
Drágában lehet adni a
igen,
kaját.
Az is lehet, igen, de ha elvesztem, akkor ez az 1 hetes előfoglalásom is oda van. Igen. Tehát azért megvan a kockázata neki, de ettől függetlenül teljesen mindegy, hogy mi van. A Michelin csillagot megkapni fantasztikus dolog, a Bocuse d'Oron meg ne talántán. Igen. Olyan sikereket elérni, mint a Tamásék elértek, meg egyáltalán a többiek is, ugye, mindenki, azért ott voltunk az első 10-ben, azért az is egy eszméletlen fantasztikus igen. dolog.
Beszéltünk már erről a magyarországi gasztroforradalomról is érintőlegesen. Vinkó Józsefnek van egy találó szóhasználata, ez a gasztrokádárizmus, amiben ugye éltünk a 60-as, 70-es, 80-as években.
Molnár B. ezt úgy hívta, hogy a munkásőr kommunizmus.
Igen, ez a gasztrokádárizmus talán jobban utal arra.
Tehát
ugye,
jobb,
amikor a minőség helyett elsősorban a mennyiség volt a fontos, azt szerette a vendég, hogyha minél nagyobb az adag az étteremben, ha minél vastagabb az étlap, és persze minél olcsóbb az étel. Vannak ennek még nyomai, vagy itt van még velünk azért ez a gasztrokádárizmus?
Hát azért a kommunizmusban azt mondja, azért én emlékszem rá, hogy 12 deka volt a normál, az volt a norma a húsnál, abból 2 dekát ellopott a szakács, és 2 dekát el kellett lopni a főnöknek, 2 dekát elloptak maguknak. Tehát a vendég 8-10 dekánál nagyobb hús nem kapott, ugye? Akkor alakult ki, hogy a húst a körettel pótoltuk. Tehát, hogy a tányér azért tele legyen. Igen. Tehát valami
az számított.
Az számított, vagy valami. Ez megmaradt egyébként. Sokan ma is úgy gondolják, és most pont én mondom egyébként, hogy én még mindig aránylag azért a többiekhez képest nagyobb adagot adok, de hát már én is a felét adom, mint amit szoktam. De mondjuk a rántott húsnál ottan nem tökölünk. Igen. Ottan
a bizony. A belvárosi piacon
így van, az, az fél szép. Kilós, így igen. Van. Így van, az fél kilós a rántott hús, úgy, ahogy
az
van.
Lelógatány.
Az lelóg a tányérról, de az egy piac, de teljesen más koncepcióval, más közönséggel, vagy valami. Ma már azért egyre, remélem, hogy egyre többen észreveszik azt, hogy nem kell olyan sokfélét adni. Azt azért elképesztőnek, és idézőben ma már felháborítónak tartom, hogy vannak a Balatonon még olyan étlapok, ahol 200-250 igen. étel van. Nem tudja megcsinálni, vagy valami, és hiába magyarázza az ember nekik, hogy azt mondja, de hát hogyha, akkor mit teszik, hogyha...
Hát meg nincs mennyiségben az a frissen beszerezhető alapanyag.
Nem, az az egyik fele. A másik fele, hogy nem megy, tehát ugye ma már nem három hétre jönnek a vendégek sajnos a Balatonra nyaralni, egy, maximum két hét. Nem mindig az én éttermembe fognak eljönni egyébként, tehát egy 10-12 kajás étlap bőven elég. Előétel, leves, főétel még pluszba hozzá, 15-20 bőven elég, de azt nagyon jól csinálják. Japánban, most kint voltunk májusban, ez egy új szerelem nekem.
Ez a japán konyha iránti vonzódást is jelenti?
Igen, most ebbe estem bele. Azt már látom egyébként, tehát most ebbe vagyok benne. Ott voltunk egy rámenező helyen, ahol kétféle levest csinálnak 30 éve. De azt olyan perfekcionista módon tökéletesítik mindig, hogy elképesztő. És ez így működik egyébként. Tehát én látom, hogy a rántott húsnál is a Hold utcai piacon, ugye, hogy ahogy minél tovább, ugye kétféle étel van, vagy háromféle kaja van, egy rántott fül, rántott hús és szalontüdő, de maradjunk csak a rántott fül, rántott húsnál, hogy a dolgozó, aki ott van, az egy, két, három, négy hónap múlva akkor fogja tökéletesen, időzelbetéve tökéletesen megcsinálni. Tehát mindig jobb lesz az étel, mindig jobb lesz a konyha, ha erre odafigyelünk persze, meg vannak az alapfeltételi, ha kevesebb étel van. Nem szabad túl szabdalnunk magukat.
Ételekről, ízekről, meg annyi ételről beszélgettünk az elmúlt szűk egy órában. Vajon érzelmek kapcsolódnak egy-egy ételhez? Tehát akkor jó egy étel, ha a készítője, jelen esetben ugye a szakács érzelmileg kapcsolódik ahhoz az ételhez? Van valamilyen érzelme? Vagy ez nem fontos?
Azt, ha egy szakácsnak odaírják a nevét, tehát például azt írom, hogy Palika kedvence, vagy Vili kedvence, vagy tudom én, Borjú Karaja, hogy Vili Sév szereti. Volt egy nagyon kedves barátom, most már nyugdíjas, Cuki, akinek az volt, hogy Cuki Csülök. Persze, a hiúság az nálunk nagyon működik. Tehát, hogyha így kapcsolódik érzelmileg. Azon kívül én mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb bűn, amit tartok, az, hogy valaki rosszat főz, az előfordul. De tudja, hogy rosszat főzött, és ha ezt kiadja. Ennél nálam nagyobb bűn nincs. Hát mindig azt szoktam mondani nekik, hogy a feleségemet vagy a szeretőmet elszeretik valamelyik, azt se tartom olyan nagy bűnnek, mint tudatosan kiadni egy rossz ételt. Főzni egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy ugyanannyi energiába és időbe kerül jót vagy rosszat. Csak az egyikbe belerakom az érzéseimet, az érzelmeimet, és szeretetet rakok bele. A másik pedig egy ilyen robotmunka, tehát oda megyek, megcsinálom, mert meg kell csinálni. De ha már így is úgy is el kell töltenem az időt, könyörgöm, akkor miért nem egy jobb oldalát választom? A Facebookon most nagyon sokszor látok ilyen hülye kommenteket egyébként, amit abszolút baromságnak tartok, hogyha azt akarod, hogy ne legyen magánéleted, akkor menj el vendéglátósnak, mert a vendéglátósnak nincs magánélete. Én 68 éves vagyok. Egész életemet ebbe a szakmába töltöttem. 20 éves koromtól, vagy 19 éves koromtól. Mindig sokat dolgoztam. Igaz, a negyedik feleségemet emésztem, de ettől függetlenül van családi életem, és volt is családi életem, ezzel nem volt semmi probléma, úgy gondolom. Mindent megkaptam ettől a szakmától. Sikert, pénzt, hírnevet, megbecsülést, mindent, beutaztam a világ, mindent, amire én, nekem nincs bakancslistám, nem is tudom, mikor nemrégen beszélgettünk egy haverokkal, gyarom, és azt mondtam, hogy alapjában éve jövő héten fölbukok, akkor se történik nagy dolog, mert nincs bakancslistám, tehát nem kezdenék el keseregni, hogy hú, még ezt meg szerettem volna csinálni, vagy azt, és ezt mind ettől a szakmától kaptam. Én nem tudok elképzelni szebbet vagy jobbat, mint ezt. És a mai napig is élvezem. És ez egyik legnagyobb adomány, mindig azt mondták, hogy könnyű a bírónak, mert szerencsés. Én egy dologért vagyok egyébként szerencsés, azt hiszem, hogy egész életemben kerestem jó pénzt, és éltem jól abból, ami a hobbim. Én mindig azt mondtam a fiamnak is, azt mondom, hogy engem nem érdekel, és ezt komolyan azt mondom, hogy nem érdekel, hogy mit csinál. Amit csinál, azt szeresse, és akkor boldog ember lesz.
Bíró Lajos volt a vendégünk az elmúlt órában itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál nálunk, öröm volt beszélgetni.
Köszönöm szépen.